napokban született egy elsőfokú ítélet a Strasbourg Emberi Jogi Bíróságon, Iliász és Ahmed kontra Magyarország ügyben. A vonalban van Pardavi Márta, aki a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke. Őt kértem arra, hogy ismertesse az ügyet, és foglaljuk össze, hogy milyen következményei lehetnek ennek a dossziénak, amely azonban még nem zárult le, hiszen az elsőfokú ítélet után a magyar kormány a nagykamarához fordulhat, ha jól tudom. Tehát lássuk, hogy merre haladunk.
Igen, a Helsinki Bizottság egy olyan emberi jogi szervezet, aminek az egyik fő tevékenysége a Magyarországra érkező menedékkérőknek a védelme. Jogi segítséget nyújtunk ingyen azoknak, akik itt menedékjogot kérnek. És a tevékenységünk során sokszor fordultunk már a Strasbourgi Európai Emberi Jogi Bírósághoz. Így történt ez 2015. szeptemberében is. Egy nappal azután, hogy a magyar kormány lényegében lezárta a szerb horvát határt a határa épített kerítéssel, és nagyon lecsökkentette azokat a számát, akiket a kerítés beépített tranzitórákban beengedett menedékjogot kérni. Szeptember 15-én 2015-ben két bangladesi állampolgár is bejutott a tranzitórába, és a Helsinki Bizottság számukra is jogi képviseletet nyújtott, tehát az ügyvédünk nagyon nehéz körülmények között tudott velük beszélni.
Ez mit jelent, hogy nagyon nehéz körülmények között? Nehezítették, hogy kapcsolatba lépjenek egymással?
Igen, tehát ez volt az első napja az új menekültügyi rendszer működésének, tehát azért még nagyon nagy volt a káosz, vagy a gyakorlati tapasztalatlanság részben, másrészt pedig ugye ez egy nagyon politikailag nagyon értékeny terület Magyarországon akkor is ez volt, és ezért is azt gondolom, hogy az első napokban nagyon sok nehézségbe ütköztek azok az emberi jogi vagy civil szervezetek, akik addig a menekültekhez, menedékkérőkhez jóval könnyebben tudtak hozzáférni, menedékkérők is persze könnyebben tudtak hozzá eljutni. Az ügyvédünknek nem is sikerült először személyesen találkozni az ügyfelekkel, egy határkerítésen keresztül tudott velük beszélni, de később lehetővé vált az, hogy aláírjanak egy meghatalmazást.
Honnan tudták ezek az emberek, hogy van akihez fordulni, és mi az esélye annak, hogy hasonló helyzetben lévő emberek jogi segítséget kaphatnak, kérhetnek?
Hát nagyon fontos szerepe van ebben az ENSZ menekültügyi főbiztosságának. A menekültügyi főbiztosságnak munkatársai mind a mai napig dolgoznak magyar tranzitónákban, tehát ők hozzáférnek a külföldiekhez. Igazából az ő szerepük az, hogy vizsgálják azt, hogy a magyar menekültügyi rendszer az lehetővé teszi-e azt a menedékkérők számára, hogy menedékjogot kérjenek, ezt ténylegesen hozzáférnek és a velük való bánásmódot és a menekültügyi eljárásokat figyelik meg, monitoring feladatot látnak el. Ők segítették a kapcsolat felvételét is az ügyfelekkel. Később, aztán 2005. szeptemberre után ennek lesz egy mondani intézményesültebb rendje, és a Helsinki Bizottságnak az ügyvédje, egy szegedi ügyvédnő, és a kollégái, ők a bevándorlási hivatal engedélyével be tudtak menni a tranzitónába, és az ott tartózkodó, lényegében a fogvatartott menedékkérőknek jogi segítséget, meg információt tudnak nyújtani. Ez az utóbbi időben, elmúlt pár hétben jelentősen leszűkült, de mondhatni, egy másfél éven keresztül ez volt a szokásos ügymenet, hogy az ügyvédünk előre bejelentett időpontban ott be tudott menni a tranzitónába, és ott fel tudta ajánlani ezt az ingyenes jogi segítségnyújtást. És a UNHCR, tehát a menekültügyi főbiztossága is segítette ezt a kapcsolatfelvételt a civil szervezeti ügyvéd és a menedékkérő között. De természetesen így ugye olyan emberekről van szó, akik nem beszélnek magyarul, gyakran nem beszélnek angolul, de nagyon sokan beszélnek azért. De itt azért tolmácsolási, egyéb ilyen kommunikációs kérdések is felmerülnek, nem csak a mi esetünkben, hanem természetesen a hatóságok képviselőivel is, amikor beszélnek, akkor nagyon fontos, hogy legyen tolmácsuk. És ez például ebben a konkrét ügyben, a két bangladesi fiatalember esetében nem is érvényesült túl jól, mert az egyik olyan nyelvű tolmácsot kapott elsőre, ami nem is az ő anyanyelve volt.
Itt egy pillanatra... Egy pillanatra megszakítom, hogy értse a rádió hallgató, mert Székelyföldön szól ez a rádió műsor, és itt nagyon fontos az, hogy hogyan érvényesülnek a nyelvi jogok. Tehát amikor erről a menekültügyi történetről beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy az európai jogérvényesítés szintjén milyen védelmet kap az, hogy valaki az igazságszolgáltatásban kapjon nyelvi segítséget, tolmácsot, használhassa azt a nyelvet, amit ismer, az anyanyelvét akár. Úgyhogy a hangsúlyozás kedvéért itt megálltunk, de folytatjuk akkor az Iliász és Ahmed ügyével.
Igen, hát ugyanúgy, mint minden embert érintő hatósági ügyben, igazságszolgáltatási ügyben, nagyon fontos az, hogy egy olyan nyelven folyjon ez a kommunikáció, amit az ügyfél megért. Ideális esetben ez az anyanyelve lenne. Gyakorlatban ez nem mindig oldható meg, és azért a magyar szabályok a menekültügyben is arról beszélnek, hogy amennyiben nincsen anyanyelvi tolmácsolásra lehetőség, akkor egy olyan közvetítő nyelvet kell választani, ami ténylegesen meg is értető is fel. Tehát erről meg kell győződni, hogy érti-e a tolmácsot. Hogyha nem érti, akkor egy új tolmácsot kell biztosítani, kirendelni. Most itt az ő esetükben is ez volt az egyik, mondhatni, gyakorlati akadály, ami a jogi érvényesülését gátolta. De a fő probléma igazából az volt, hogy ő fogva volt azt tartva 23 napon keresztül a tranzitzónában, amíg a menekültügyi eljárás nem ért véget, és nem tessékelték ki őket a tranzitzóna Szerbia felüli ajtaján. És erről a fogvatartásról nem kaptak egyáltalán döntést, ennek megfelelően nem is tudtak sehol ellene panasszal fordulni, és ez a strasbourgi panaszbeadványban is az egyik kulcskérdés volt, hogy egy olyan helyen voltak bezárva, ami a ügyfelek állítása szerint fogvatartás volt, a magyar hatóságok azzal érvelnek, hogy ez nem fogvatartás. Azért nagyon fontos ez az ügy, mert ez nem csak ebben a két bangladesi állampolgár ügyében merült fel ez a kérdés, hanem 2015. szeptember 15-e óta minden nap mindenkivel, aki a határon létesült tranzitzónákban tartózkodik. A Helsinki Bizottság és más emberjogi szervezetek, meg maga az ENSZ menekültügyi főbiztossága is mindig is hangsúlyozta, hogy ez fogvatartás. Hogyha valakit fogvatartanak, annak legyen nagyon fontos, hogy legyen meg a jogi kerete, a jogi szabályrendszere, kapjon erről egy döntést az illető, ami ellen aztán bírósághoz fordulhat, ez mind elmarad.
Ezzel szemben a magyar kormány, illetve a magyar hatóságok azt állítják, hogy ez nem fogvatartás volt, hanem elszállásolás?
A magyar kormány konzekvensen azt az álláspontot képviseli a strasbourgi ügyben is, és a politikai kommunikációban is, hogy a tranzitzónában történő elhelyezés, ez nem fogvatartás, mert az emberek visszamehetnek Szerbiába mindig, akármikor. Tehát egy olyan helyről beszélnek, ami három oldalról van jó, de három oldalról van körülkerítve, de Szerbiába visszafelé szabad az a kijárás. Na most ugye tudjuk, hogy akik oda a tranzitzónában, akiket beenged a magyar hatóság, azért mennek be, hogy a menedékjogi kérelmüket előterjesszik. A magyar hatóságok érvelése szerint ez nem fogvatartás, bármikor el lehet menni Szerbiába. Viszont ez azon az áron lehetséges, csak hogyha a menedékkérő azt mondja, hogy ő nem akarja folytatni a menekültügyi eljárást, hogy lemond arról, hogy menedéket kérjen Magyarországon. Na most ez nem egy valódi választás. Amikor egy menedékkérőnek a között kell döntenie, hogy folytatja a menedékjogi eljárást, vagy pedig visszamegy és lemond, akkor ez nem egy valódi döntés, ő menedékkérőként védelmet vesz, és azt várja, hogy a hatóságok döntést hozzanak az ügyében. Ez a strasbourgi bíróság szerint is fogvatartás volt, és éppen ezért mondta ki azt a bíróság egyhangú döntésében, hogy a bangladesiek fogva voltak tartva, és a fogvatartásnak nem volt meg se a jogalapja, se a jogorvosnak ellene. Most ez minden ilyen ügyre, ami a tranzitzónában menedékkérők elhelyezésre kapcsolatos, igaz lesz. Igaz ez 2015. szeptember 15-e óta, és az új nagyon szigorú álláspontok szerint az emberi jogokat sértő új menekültügyi szabályozás hatályba lépés követően is igaz lesz, tehát aki a tranzitzónában menedékkérőként tartózkodik, ha erről nem kap egy döntést, ha ez ellen nem fordulhat bíróság, az bizony jogellenes fogvatartást jelent.
Tehát ezek azok a jogelvek, amelyek sértik az Európai Emberi Jogi Egyezményt, az 5. és a 4. cikkeit, ami a szabadság és biztonsághoz való jogot garantálja, ha jól értem.
Igen, tehát az Európai Emberi Jogi Egyezménynek az 5. cikke szól arról, hogy milyen esetekben lehet valakinek a szabadságát megvonni, mikor lehet őt fogva tartani, és előírja az egyezménynek a rendelkezései között szerepel nagyon fontos előírásként az, hogy erről kapniuk kell az embereknek egy döntést, és jogorvoslatot kell a fogvatartás ellen biztosítani. Ezekben az esetekben, amikor a tranzitzónában valaki bekerül, és onnan nem mehet ki, nem teljesül Magyarországon, nem teljesült ebben a konkrét ügyben sem. Volt más panaszuk is, ám a bangladesieknek, ami arról szólt, hogy azok a menekültügyi döntés, amit ők kérelmüket elbírálták, az arról szólt, hogy Szerbia számukra egy biztonságos harmadik ország. Egy olyan ország, ahonnan, hogyha valaki eljön, akkor oda kéne visszamennie, és ott kéne a menekültügyi eljárást lefolytatni, érdemben ott kéne megvizsgálni az ő kérelmét, mert ez biztonságos, tehát igazából a magyar hatóságok a döntésüket, ami egy úgynevezett elfogadhatatlansági döntés, arra alapozzák, hogy magyar hatóságként nincs mit tenniük ezzel benne az ügyben, hiszen Szerbiában már biztonságban volt az illető. És ezt a magyar kormány, hogy Szerbia egy biztonságos harmadik országnak minősül, ezt a magyar kormány 2015. augusztusában egy kormányrendeletben rögzítette. A Magyar Bevándorlási Hivatal lényegében, amikor egy Szerbiából érkező menedékkérővel találkozik, azóta is nagyon sok esetben nem vizsgálja különösebben az ügyet, hanem azt mondja, hogy Szerbiába jött az illetőt, akkor Szerbiába kéne visszamennie, biztonságos harmadik országba jött, nem vizsgálják meg érdemben a kérelmét. Na most ezzel kapcsolatban is nagyon fontos megállapítást tett a strasbourgi bíróság. Azt mondta, hogy önmagában ez, hogy egy kormányrendeletet kimondja, az kevés. Hogyha a nagyon sok hiteles forrásból rendelkezésre áll olyan információ, ami ellentmond ennek, ami azt támasztja alá, hogy Szerbiában a menekültügyi rendszer az nem tud megfelelő védelmet biztosítani a menedékkérőknek, akkor ezeket a hiteles információkat is figyelembe kell venni. Nem lehet csak a kormányrendeletnek a szabályára alapozni a döntést, hanem bizony érdemben meg kell vizsgálni a többi információt is, és hogyha azok arra utalnak, hogy nem biztonságos az az ország, ahol visszaküldenék a menedékkérőt, akkor bizony ez a döntés, ez nem lesz jogszerű.
Van erre valamilyen nemzetközi szabályozás, hogy kinek a kompetenciája eldönteni, hogy mi számít biztonságos országnak, és mi nem?
Hát a biztonságos ország fogalmát, az egyrészt egy Európai Uniós jogszabály rögzíti, tehát a menekültügyben nagyon sok közösségi joganyag született, az egyik az a menekültügyi eljárástól szól, a másik pedig arról szól, hogy ki számít menekültnek, ki felel meg a menekült fogalmának, és itt ezek a jogszabályok is nagyon részletesen rögzítik, hogy mi minősülhet biztonságos harmadik országnak. Ezeket a szabályokat veszi át a magyar, meg minden Európai Uniós tagállamnak a saját belső joga is. És ilyenkor, nyilván a bevándorlási hivatal Magyarországon az, amelyik a döntést hozza, az ő feladata, felelőssége megállapítani, hogy biztonságos egy ország, de ilyenkor azért ez nem egy önkényesen értelmezhető, nem egy politikai kategória, nincs is összefüggésben például azzal, hogy ez az adott ország, most az esetünkben Szerbia, például az Európai Unió tagjelöltje-e, hanem arról szól, hogy ott a menekülteknek nyújtandó védelem különböző elemei maradéktalanul megvalósulnak-e. Van-e lehetőség az illetőnek menedékjogot kérni, van-e lehetőség az illetőnek arra, hogy egy tisztességes menekültügyi eljárás során fogják az ő kérelmét megvizsgálni, ha pozitív a döntés, akkor maradhat abban az országban, illetve kap-e védelmet az ellen, hogy nehogy visszaküldjék egy olyan helyre, ahol az ő testi épségét vagy emberi jogait nagyon súlyos sérelem érni. Tehát azért itt egy nagyon fontos, sok szempontú jogi vizsgálatot kell lefolytatni, és ez alatt ennek a vizsgálatnak a keretében a hatóságok rendelkezésére áll rengeteg információ, ezek úgynevezett származási ország információk, vagy egyéb a tranzit országokról szóló információk, Az ENSZ menekültügyi főbiztossága a Genfi Egyezménynek, a menekültekről szóló Genfi Egyezménynek mondhatni az őrzője, afölött őrködik, hogy az egyezményt az aláíró országok betartsák, és ennek a munkának a keretében kiad úgynevezett országjelentéseket is. Magyarországról is készült ilyen országjelentés, és Szerbiáról is, és a Szerbiáról ENSZ menekültügyi főbiztossági országjelentés részletesen végigveszi azt, hogy hogyan érvényesülnek a menedékkérők, menekültek jogai. Összességében azt a megállapítást hozza, arra kell konkludálni, hogy Szerbiában a menekültügyi rendszer az még nem elég erős, nem elég jól működő ahhoz, hogy valóban védelmet nyújtson. Például az ellen, hogy nehogy tovább küldjék az illetőt, hogy olyan országban, ahol valami baj érheti őt. Na most ezt is nagyon részletesen végigveszi a Strasbourg-i bíróság a döntésében, hogy hogyan kell vizsgálni ezt a, hogy egy tranzitország az biztonságos-e, és arra jutott, hogy a magyar hatóságok ezt a vizsgálatot nem végezték el kellő mélységben, nem volt az elejét alapos, és ezért megállapították azt, hogy a kérelmezők ki voltak téve a kínzás embertelen megalázó bánásmód veszélyének azáltal, hogy esetleg visszakerülhetnek egy olyan országba, ahol bajuk történne. Ez is egy nagyon fontos megállapítás volt, mert ez is az, hogy Szerbia egy biztonságos harmadik ország, a jelenlegi magyar menekültügyi szabályozás szempontjából egy kulcskérdés. Tehát két olyan nagyon fontos kulcskérdésre hozott egyhangú döntést a Strasbourg-i bíróság, ami a jelenlegi magyar menekültügyi szabályozás szempontjából kulcsfontosságú. Ez volt az egyik a fogvatartás, a tranzitzónában, a másik pedig az, hogy a Szerbia vajon biztonságos harmadik országnak minősül-e. Én azt gondolom, hogy ez ugyan egy konkrét ügyben született ez a döntés, de mivel olyan jogkérdésekről hozott a bíróság döntést, amik minden menekültügybe előjönnek, ezért ez nagyon nagy mértékben meg kéne, hogy változtassa a magyar menekültügyi szabályozást és gyakorlatot.
És nem csak a magyar menekültügyi szabályozást, hanem hasonló problémák felmerülnek Görögországgal, Bulgáriával, Törökországgal kapcsolatban, az egész EU-s török megállapodással kapcsolatban.
Igen, mert az teljesen világos a Strasbourg-i bíróságnak az esetjogából, hogy egy külföldnek az egy országba való visszaküldése esetén milyen jogsérelmek merülhetnek fel, és ezeket hogyan kell vizsgálni. Tehát a nem véletlen ugye, hogy a Görögország közötti, hát még megállapodásnak se nevezni, mert ugye jogi kötőereje nincsen, de ez az ez is nagyon sok kritikával találkozik, főleg ilyen emberjogi szempontból. Ezek a kritikáknak egy része ez arról szól, hogy vajon azzal, hogy visszaküldenek menedékkérőket Törökországba, ezzel nem sértik-e a görög hatóságok a menedékkérőknek a jogait, azt, hogy ők ne legyenek kínzásnak, embertelen bánásmódnak kitéve. Tehát ezek a kérdések természetesen most nagyon gyorsan változik az Európai Unióban, meg a tagállamokban a menekültügyi gyakorlat, meg a politika, és ezek a kérdések, amiket a Strasbourg-i bíróság ebben az ítéletben is vizsgált, ezek bizony kihatnak más országokra is. De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezek Strasbourg-i jogesetek, vagy esetjog szempontjából igazából nem új kérdések, tehát ezek teljesen világos, kikristályosodott gyakorlatnak a konklúziói, amik ebben a döntésben is megszületnek. Sok-sok évtizede foglalkozik a Strasbourg-i bíróság azzal, hogy egy külföldinek a országból való kitolontolása esetén milyen garanciákat kell érvényesíteni, milyen szabályokat kell érvényesíteni. Ugyanígy a fogvatartással kapcsolatban is nagyon sok ítélet született már, ami alapján egyébként előre lehetett arra számítani, hogy a kialakult esetjog miatt ez lesz a döntés. Nem véletlenül vittük el mi is az ügyet Strasbourgba, pont arra hivatkoztunk végig, és azóta is, hogy itt bizony a Strasbourg-i bíróság gyakorlata az teljesen következetes. Úgyhogy az, hogy a magyar kormány most a bíróságnak ezt a döntését szeretné úgymond megfeledezni, az egyáltalán nem biztos, hogy sikeres lesz. A Strasbourg-i bíróság ilyenkor megvizsgálja azt, hogy elfogadható-e ez a fellebezési kérelem, és először arról dönt, hogy befogadja-e. És hogyha befogadja, akkor utána születik majd érdemi döntés, tehát az első mondhatni szűrő, az az befogadás, befogadhatósági teszt lesz, és hát meg látjuk, hogy ezt a budi bírói, ötfős bírói tanácsot hogy dönt ebben az ügyben. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy világosak a jogelvek, amiket alkalmazott a bíróság, és a nagykamara elé általában akkor kerül egy, ítélet, akkor fogja felülvizsgálni azt a strasburgi bíróság, hogyha várható, hogy az ítélkezési gyakorlat megváltozna.
Most egyelőre ott tartunk, hogy ez a két bangladesi állampolgár, akinek a jogait több ponton is megsértette az intézkedő magyar hatóság, fejenként kapott 18.705 euró kártérítést, és szinte ezzel egy időben zajlott Magyarországon a menekültügyi törvény szigorítása. Mire számít a Helsinki Bizottság, hogy lesz-e tényleges hatása ennek a strasburgi döntésnek, mondjuk a magyar jogérvényesítésre, joggyakorlatra, és hogy lesznek-e hasonló perek?
A konkrét esetben a kérelmezők fejenként 10.000 euró kártérítést kaptak, illetve jogi költséget is ítélt meg összesen 8000.
Tehát így jön össze a 18000, igen.
Igen, tehát a jogi álláspontunk az az, hogy lényegében minden a tranzitzónában fogva tartott menedékkérő az beadhatna egy strasburgi panaszt a múlt heti ítélet alapján. Ugyanis egyik menedékkérő sem, akit a magyar hatóságok a tranzitzónában tartanak, egyik menedékkérő sem kap döntést a fogvatartásról, a fogvatartás ellen egyikük sem tud bírósághoz fordulni.
Várható ilyen, ilyen tömeges?
És bizony várható, és főleg ugye amiről beszélt, a most frissen elfogadott és március 28-án hatályba lépő új menekültügyi szabályok alapján is várható az, hogy nagyon sokan ebben a helyzetben jogellenesen fogva tartva találják magukat, és bizony ilyenkor mindenki adott esetben Strasbourghoz is fordulhatna. Vannak olyan példák ilyen tömeges beadványokra a magyarországi emberjogi helyzetből fakadóan is. Ilyen volt például, amikor a rendőröktől a szolgálati nyugdíjukat megvonták, vagy pedig a börtön túlzsúfoltságból fakadó emberjogi sérelmek miatt ezrével fordulnak, fogvatartottak a strasburgi bírósághoz. Tehát bizony ilyenkor ez egy mondhatni egy ilyen jogi séma, ez az ítélet, és ez alapján, aki hasonló helyzetbe találja magát, a Strasbourghoz fordulhat. Én azt gondolom, hogy ez ez természetesen egyedi ügyekben működőképes megoldás lehet, és egy nagyon fontos hatást érhet el, mégpedig az, hogy a magyar kormánynak, a magyar hatóságoknak változtatniuk kell a szabályokon és a gyakorlaton. Az volna valójában igazából az ítélet megállapításaival összhangban álló, hogyha nem kéne megvárni ezt a tömeges beadványdömpinget, hanem már most magyar szabályozás azt az emberi jogoknak megfelelően átalakítanák és megteremtenék a fogvatartásra vonatkozó szabályokat. Sajnos egyelőre ilyen irányú megállapítás, hogy az ítéletet ténylegesen végrehajtaná a magyar kormány, nem hallottam.
Na hát ezt követjük, ezt az ügyet, azt is, hogy lesz fordulat, és fordul-e a nagykamarához, illetve hát hogy bírálják el a magyar kormány beadványát ezzel a konkrét üggyel kapcsolatban. Az elmúlt hetek eseményeit is követve, amikor ugye egyre másra jelentek meg cikkek arról, hogy súlyos emberjogi jogsérelmek történnek a magyar határon, hogy embertelen bánásmód van, hogy a magyar határvédelmi szervek emberi jogi alapelveket sértenek meg. Rendre bukkant fel az a kérdés, hogy mennyire lehet bizonyítani ezeket az eseteket, mennyire lehet követni. Ezután a per után mi a tapasztalata Pardavi Mártának? Ugye ebben a perben azt is bizonyították, hogy embertelen körülmények között éltek a tranzitzónában fogva tartottak.
Az elmúlt hát nem is csak hetekben, hanem az elmúlt sok hónapban, mondhatni 2016 májusa óta rendre bukkannak elő történetek arról, hogy a magyar határon szolgálatot teljesítő egyenruhások bántalmaznák azokat a menekülőket, akik a határkerítésen átmásznak, vagy megpróbálnak belépni az országba. Ezzel kapcsolatban ez az Iliász és Ahmed ügy nem tartalmazott megállapítást, tehát a bántalmazásokat nagyon részletesen, én azt gondolom, hogy nagyon hitelesen dokumentálja rengeteg szervezet. Lényegében most már majdnem egy éve jönnek sorra az utóbbi hónapokban, hetekben napi rendszerességgel elő olyan történetek, amelyek ezekről az elszámolódott bántalmazásokról szólnak, fotodokumentációval, videókon, újságírók által készített videókon vallanak migránsok arról, hogy őket a magyar rendőrök azok hogyan verték meg, fújták le paprikasprével, eresztettek rá egy kutyákat.
Gyorsan hogyan... mondjuk el, hogy ez nem csak magyar határon merül fel, a legborzasztóbb ilyen történetek a bolgár határól jönnek most, és ott is, és a magyar határ esetében is felmerül a gyanú, vagy pedzegették többen, hogy akik egyenruhában, vagy egyenruhának látszó ruhában eljárnak, nem biztos, hogy ez a fegyveres testület tagjai. Mindegy, ez már nem emberjogi kérdés, meg nem a Helsinki Bizottság feladata ezt tisztázni, de ezeket a szempontokat valahogy meg kell jeleníteni nemzetközi fórumokon, és bizonyítani kell.
Igen, én azt gondolom, hogy egyetlen egy helyes út van ezekhez a kérdésekhez, egyetlen egy helyes módon lehet hozzáállni, hogyha ezeket a sorozatos és egybecsengő állításokat a hatóságok, ezek hajlandók kivizsgálni, és nem csípőből lesöprik őket. Tehát itt a ugyanúgy, ahogy sajnos Bulgáriában, illetve a horvát-szerb határon, csak hogy így a mi régiónkat említsük, előjönnek sorra ezek a rettenetes történetek. Én itt azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatásnak, a bűnözési szervezeteknek, az ügyészségeknek mindig van feladata, mégpedig az, hogy kivizsgálják ezeket, akár egyedi ügyek szintjén, akár úgy, és ez Magyarországon mindedig teljes mértékben elmaradt, hogy egy ilyen általános rendszer szintű vizsgálatot folytassanak le.
Na, de most van egy fontos ügy, ez az Iliász és Ahmed kontra Magyarország ügy, amelyet a Magyar Helsinki Bizottság képviselt Strasbourgban, és pert nyert első fokon. Pardavi Mártának köszönöm szépen, hogy összefoglalta az eddig tudhatókat, és arra kérem, hogy segítsen majd követni ezt az ügyet, és ennek a folyományait. Köszönöm, hogy a vendégünk volt.
Én is köszönöm, minden jót kívánok.